Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Sikeres a pénzügyi oktatás a Sátoraljújhelyi Keriben. Elkezdődött a Szülőakadémia Miskolcon. Nem kell összefogdosni az árvának tűnő fiókákat. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Továbbra is sikeresen működik a pénziránytű alapítvány bázisiskolai programja a Sátoraljújhelyi Katolikus Keriben. Az intézmény már több éve viseli a bázisiskola címet, és ennek keretében rendszeresen szervez pénzügyi témájú foglalkozásokat a 7-től 12. évfolyamos diákok számára. A program célja, hogy a diákok magabiztosabban eligazodjanak a pénzügyi világban, és felelős döntéseket tudjanak hozni már fiatal korban. Sebes Péter igazgatót Koleszár Krisztián kérdezte.
Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, ahogy ugye az intézményünk megismerkedett a pénziránytű, valamint alapítvánnyal. Diák, aztán tanár továbbképzéseken, azzal az anyaggal, amit ugye ők biztosítottak számunkra, illetve hát rengeteg versenyen vettünk már részt, és nagyon jól szerepeltek a diákeink. Innen a kapcsolat, és hát most eljutottunk oda, hogy egy bázis intézményként is elnyertük ezt a címet. Nem egy egyszerű folyamat, hiszen ők is eléggé figyelik azt, hogy kiknek adják ezt a bázis intézmény címet, és nem csak az elnyerés, hanem maga a megtartás is egy fontos dolog. Volt, akitől elvették ezt a bázis intézmény címet.
És mit jelent ez a gyakorlatban, hogy bázis intézményé vált az iskola?
10 ilyen van az országban, és hát itt a környékünkön nincs senki, aki a pénziránytű bázis intézménye lenne. Azt a oktatást és nevelést, azt az edukációt, amit ugye tesz a pénziránytű alapítvány, azt ugye itt intézményi szinten a környék általános iskoláit megszólítva, főleg általános iskolát, de középiskolás anyagokba is illik az, hogy közgazdász tanár, közgazdász oktató mondjon el bizonyos anyagokat. Azokat szeretnénk ide behívni, és folyamatos rendszeres játékos foglalkozásokat tartani a diákoknak.
Ez tulajdonképpen mint egy szakkör jellegű?
Igen, mondhatjuk, hogy szakkörként jelenik meg, de azért az látszik, hogy olyan hasznos is ismereteket ad át a diáknak. Nyilván célzatos is, hiszen elég ügyesek már a mai tizenévesek, és célzottan már ők mondják, hogy milyen pályára készülnek, és elég sokukat érdekli a pénzügy, pénzvilág, és nyilván ott is célzatosan, de akik nem ilyen pályára készül, annak is szerintem az az ismeretanyag, amelyet a pénziránytű nyújt, és ezeken a foglalkozásokon átad, az nagyon-nagyon fontos. Azért látszik az, hogy a mi diákjaink többször nyilván azért itt a technikus képzés egy komoly ismeretanyagot kapnak, áttervezik a családnak a költségvetését. Nagyon sokszor visszakaptuk pozitív jelzésként, hogy egy-egy hitelt kiváltottak egy másik hitelre, egy kedvezőbb hitelre. A diák otthon el tudja mondani azt, hogy mit jelent az, hogy kötvény, mit jelent az, hogy állampapír. Tehát olyan korszerű, amíg még ugye az én korosztályomnak is hát volt egy bank, meg volt a posta, nagyjából most pedig repkednek körülöttük már azok a fogalmak, hogy jelzálog, kötvény, betét, kereskedelmi bank, tehát olyan fogalmakat, aminek sajnos súlyos következményei lehetnek. És hogyha otthonosan mozog ebben a világban, megismeri ezt a világot, akkor szerintem ez egy hasznos ismeret számára.
A miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolában elindult a Szülőakadémia elnevezésű programsorozat, amelynek nyitó előadása az okos eszközök tudatos használatára fókuszált. A rendezvény meghívott előadója Uzsajné Pécsi Rita neveléskutató volt, aki a képernyő használat és az internet kockázataira, különösen a korai függőség kialakulásának veszélyeire hívta fel a figyelmet. Előadásában kifejtette, a digitális környezet hatásai jelentősen befolyásolják az idegrendszer fejlődését, ezért meghatározó jelentőségű a gyermekek online jelenlétének szülői felügyelete és korlátozása.
Sajnos nagyon mesterien fel van építve, tehát azért ezt lássuk be, hogy itt emögött egy nagyon, nagyon komoly tudományos háttér is áll, hogy hogyan lehet ezeket a gyerekeket, meg minket is, ezzel a dopaminnal ott ott ragasztani, a gép mellé ragasztani. Na most, hogyha ezt nem segítjük, hogy valóban ne kapjon ilyen mennyiségű hatást az idegrendszer, akkor nagyon nagy lesz a küzdelem, mert nagyon nagy a vágy. Tehát ahogy ezt látjuk is más droghatással is, vagy akár csak a könnyű droghatással is, hogy utána, hogyha már egy kicsit rákapott, akkor nagyon-nagyon nehéz erről levenni, és nagyon sok szülő ott bukik el, hogy úgy mondjam, hogy nekem sincs időm, stb. Odadom a kezébe, és rögtön csönd lesz, rögtön nyugalom lesz, és jaj, megnyugodott, jaj, de csak a mesét nézi, csak szép, csak a YouTube-on, csak a társaival beszélget. Igen, csak hogy folyamatosan kapja ezt a dopamin hatást, és utána nem tudod majd leállítani, és akkor akar éjjel is a társaival beszélgetni, meg a tanulás helyett is, meg mindig, meg a mozgás helyett, meg a beszélgetés helyett, meg az evés helyett is. Ez egy nagyon könnyű megoldás lett, tehát nagyon, nagyon hasznos az eszköz, tehát ez tényleg kétségtelen, és akár csak a tanításba is helyel közel, szóval azért nem ilyen intenzitásba, biztos, hogy nincs rá szükség, főleg az alsóbb osztályokban, de az óvodában meg egyáltalán nem. Tehát, hogy nagyon kényelmes a dolog, tehát, hogy annyira hamar rájöttünk, persze, hogy volt tévé, de ahhoz be kellett menni abba a szobába, azért ott kellett lenni, nem volt interaktivitás, tehát azért nem volt ennyire vonzó, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Akkor, amikor akarok. Nem került be a zsebünkbe, hogy mindenütt ott lehet, bármikor, és ott van az a vonzás is, hogy jaj, ha itt van már, hát akkor megnézem, akkor egy kicsit tovább nézem, akkor még nézem, meg máskor is nézem, tehát azt látjuk például, amikor az iskolából most kivettük a telefonokat. Tehát amikor bent volt a telefon az iskolába, hát ott végig mentél a szünetben, ott csak telefonozó gyerekeket láttál. És most, hogyha végigmész a szünetben, szólnak egymáshoz, bevitték a kártyát, a játékot, mozognak, fociznak, marháskodnak egymással, ugratják egymást, kibírják az ugratást, stb. Szóval azért nagyon sok minden történik ebben a helyzetben, és azt látjuk, hogy azokat az űres helyzeteket nem tölti ki a géppel. Most abban a pillanatban, hogy kéznél van, de a szülőnek is. Abban a pillanatban nem kell nevelni, nem kell beszélgetni, nem kell vele 70-szer megmondani, hogy jaj, mert unatkozom, anya, mit csináljak, találj ki valamit, nem tudom mi, menj el a barátodhoz, csináld meg, gazoljál, vagy szóval ezt mind nem kell csinálni, és nagyon szép béke van, úgymond, és csend van. Csak hogy utána már nem tudod kihívni a vacsorára se, mert azt se akarja abba hagyni, és nem akar aludni se, és nem akar természetesen tanulni se, és a barátjával se akar, és mozogni se akar, és akkor itt olyan élet funkciókat támogató tevékenységektől veszi el az erőt, az időt, a lehetőséget, ami egy ilyen ördögi körbe belemegy, és nem az, hogy nem fejleszt, hanem egyszerűen visszafejleszti azokat a funkciókat, amiknek most kellene dolgozni. És ugye bekerülünk a serdülőkorba, ott pedig még a kapcsolati rendszer, tehát ott fölébred az, hogy ugye én ki vagyok, hogyan tudok a többiekkel, hogyan tudok a közösségbe beilleszkedni, a szerelem, a párkapcsolat, a barátságok, a minden kialakulása, hát ezt nagyon-nagyon komolyan befolyásolja, mert ezek csak virtuális kapcsolatok, tehát nem tanulja meg az igazi kapcsolódást, és suta lesz, mint luda jégen ezekben a helyzetekben, és nem is akar kimenni benne, pedig most kifejezetten, hogy úgy mondjam, az érzelmi rendszerünk rá van szorulva, szomjazik erre, hogy ebben a szociális kapcsolatokban tanulja meg az életet, és ez is kimarad.
Mátra Füreden riasztották a Gyöngyös és a Hatvani hivatásos tűzoltókat ma délelőtt egy Parádi úti ingatlanhoz, közölte Nagy Csaba tűzoltószázados, a Hevesvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kettő tároló épület égett. A tűzoltók kettő vízsugárral oltották a lángokat. Az épületek mögött tűzifa is lángra kapott, továbbá a lángok mintegy 100 négyzetméteres területen átterjedtek az erdő aljnövényzetére is. Az oltás a délutáni órákban is folyamatban volt még, részletezte Nagy Csaba a Heolnak. A portál értesülései szerint a Büki Nemzeti Park igazgatósághoz tartozó Harkályház közvetlen közelében lévő tűz és annak oltása amúgy a 24-es főút forgalmát nem akadályozta. Ebben a tavaszi időszakban kezdődik a fióka szezon, ezért gyakran találkozhatunk a földön csipogó, magányosnak tűnő kismadarakkal. Sokan ilyenkor segíteni szeretnének és hazaviszik őket, pedig ezzel sokszor többet ártanak, mint használnak. Hogy mi a megfelelő helyes teendő, erről hallják most Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét.
Igen, ez most indul. Ugyan nagyon korán költeni kezdő madárpároknál már előfordulott, hogy van fészket elhagyó fióka. Alapvetően ez most fog elindulni a következő egy-két hétben, és ez tart az első nagy hullám egészen május vége, június elejéig, és a második költéssel aztán majd valamikor július folyamán ez még folytatódhat. Mindig ugyanaz a helyzet, azok a madárfiókák, amikkel találkozunk így a mindennapokban, tollasak, csipognak, jönnek, mennek, nem tudnak még repülni, ezek nem estek ki a fészekből, nem árvák, a biológiai programjuknak, az összeneiknek engedelmeskedve szétugrálnak a fészekből, és a környéken, az aljnövényzetben, a bokrok sűrűjében szétszóródva a hangjukkal hívják magukhoz az etető szülőket, tehát ezért teljesen felesleges, ezért is teljesen felesleges őket hazavinni, mert nem árvák, nincsenek bajba. Amit meg lehet csinálni, hogyha látunk egy ilyen madarat, a gyep közepén, a járdán, az úttesten, akkor nyilván a testi épségünket szem előtt tartva óvatosan meg tudjuk fogni, és amikor ugye a kis madarat így betesszük a tenyerünkbe, és így egymásra borítjuk, így a közeli bokor alá, magasabb aljnövényzet foltba, ha van kerítés, akkor kerítésen keresztül oda tessékeljük be, és szépen menjünk tovább, nem gond, ha puszta kézzel megfogjuk, mert a madaraink nem szagolnak. Hát igazániból nyilván a leggyakoribb fajokról van szó, ez mondjuk sorrendben fekete rigó, széncinege, házi mezei veréb, zöldike, tengelíc, megyvágó, tehát a házi rozsdafarkú, tehát alapvetően ezekkel a fiókákkal fogunk majd találkozni, illetve ez a fajta viselkedés jellemző például a baglyokra is, ott szétmásznak a fészekből a még röpképtelen fiókák, esetükben is ugyanúgy érdemes eljárni, mondjuk egy baglyot én találok, akkor nem a talajra tesznek, hanem be mondjuk sűrű tujaágak közé, és akkor vagy fenyőágak közé, és akkor ott szépen el lesz, hívja a szülőket, tehát semmiképpen ne vigyük őket haza, mert ezzel csak ártunk neki.
Végül az időjárásról. Holnap változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, csapadék nem hullik, a szél pedig gyenge marad. A hőmérséklet kedden hajnalban általában 0 fok körül alakul, de ismételten lesznek fagyos területek is, napközben pedig majd 18 fok körüli meleg, amire számíthatunk. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 27-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Civil szervezetek kapcsolatépítését segíti elő az EGRI Norma Alapítvány. Gyöngyösön holnap is folytatódik az önkormányzati óvodákba a beiratkozás. Viharkár felszámoló eszközökkel felszerelt speciális járművet adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi főigazgatóságon. A magyar forint története volt a témája a Szépkorúak Akadémiájának Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
A projekt piactér keretén belül ismerkedtek meg aktív civil szervezetek egymás szolgáltatásaival Egerben. Az EGRI Norma Alapítvány rendszeresen tart civil marketeket, ahol lehetőség nyílik a helyi for profit, valamint a non-profit civil szervezetek bemutatkozására. A rendezvény célja, hogy a szervezetek szakmai tevékenységeket, illetve a mindennapi kihívásokat is megosszák egymással. Rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek a média megjelenésére, hiszen a social media felületeken szélesebb körben érhetnek el érdeklődőket a civil szervezetek. A rendezvényen részt vett a HOP Egyesület, a Vakok és Gyengéllátók Integráló és Sport Egyesülete, továbbá a Nemzeti Karitatív Központ Egyesület. A részletekről Áltazsi Jázmin, az EGRI Norma Alapítvány munkatársa tájékoztatta rádiónkat.
A civil market egy olyan pályázat volt, amiben szerettük volna, hogy a non-profit szervezetek, tehát a civil szervezetek közelebb tudjanak lépni a for-profit szervezetekhez, cégekhez. Azt gondoljuk, hogy van egy elég nagy távolság a két szféra között, és ezzel a pályázattal szerettünk volna lehetőséget teremteni arra, hogy tudjanak többet egymásról, meg tudják egymás igényeit. Én azt gondolom, hogy ez iránt a projekt iránt nagy volt az érdeklődés, ugye meghívást kaptunk a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara HR klubjába, ahol be tudtuk mutatni a cégeknek is. Az elsődleges célunk az volt, hogy elültessük a gondolatot a cégek fejében, hogy nyissanak a civil szervezetekre ilyen irányból is. Ezen kívül a civil szervezetek is rendkívül kreatív projektötletekkel álltak elő. Nem zárkóztak el, ami egy nagyon jó dolog. Nyilván egy bevett szokásuk van a különböző rendezvények és csapatépítő tréningek és egyéb aktivitásokkal kapcsolatban, viszont nem voltak elzárkózóak. Én azt gondolom, nyitottak voltak és érdeklődőek.
A 2026-27-es nevelési évre az óvodai beiratkozás Gyöngyösön április 28-án, azaz holnap 8 óra és 17 óra között is folytatódik az önkormányzati tagóvodákban. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, a gyermek és a szülők lakcímkártyája, tajkártya, személyi igazolvány, valamint a gyöngyösi.ovik.hu oldalról letölthető nyilatkozatok. A részletekről Molnár Lászlónét, Gyöngyös város óvodáinak igazgatóját hallják.
Azok a gyerekek iratkozhatnak be, akik augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltötték. Tehát azokat kell beíratni, mert onnantól kezdve kötelező az óvodába járás. Illetve fél évvel ezutáni gyerekeket is fel tudjuk venni, ha a férőhely engedi. A másik nagyon fontos dolog, hogy mit is kell hozni a beiratáshoz. Először is mindenkinek a saját körzetébe kell menni beiratkozni, a körzetek jól láthatók a plakátok mellett, a honlapon is, meg az óvoda honlapján is, sőt az óvodák ajtaján is ki van rakva, tehát mindenkinek a saját körzetébe. Amennyiben esetleg másik körzetbe szeretné, másik óvodába szeretné a gyereket járatni, akkor egy kérelmet kell benyújtani, Molnár Lászlóné igazgató levélre megcímezve, és ott leadni az óvodában, ahol éppen a beiratkozása történik. Ezt hangsúlyozni szeretném, hogy ez beiratkozás, tehát ez még nem a gyereknek a felvétele, mert a felvételről majd utána fog dönteni egy bizottság. Fontos tudni, hogy milyen dokumentumok, milyen okmányokra van szükség a beiratkozáshoz. Először is nagyon fontos, hogy hatóság által igazolt személyi igazolvány, lakcímkártya, tajkártya, a gyereké és a szülőnek a lakcímkártyája nagyon fontos. Itt nyilatkozatok is vannak csatolva, honlapról le lehet tölteni, ami a közös szülői felügyeleti, illetve a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szól. Tehát abban az esetben, amikor mind a két szülő jön a gyerekkel a beiratkozásra, akkor ezt aláírva leadják a szülők, hogy közös szülői felügyeletet gyakorolnak. Abban az esetben, hogyha valami miatt akadályoztatva van az egyik szülő, vagy éppen ismeretlen a lakcíme, akkor nagyon fontos, hogy két tanú igazolja, hogy valóban közös szülői felügyeleti jog gyakorlása van, de jelenleg nem tud az egyik itt lenni a beiratásnál. Előfordulhat olyan, hogy gyám neveli a gyermeket, tehát egy harmadik személy, akkor feltétlen fontos a gyámhatóságnak a hivatalos határozata, ami jogosítja a szülői felügyeleti jog gyakorlására.
Viharkár felszámoló eszközökkel felszerelt 5 speciális utánfutót, valamint egy targonca és járműszállító utánfutót adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon 5 hivatásos tűzoltó parancsnokságnak. Az eszközöket egy közös román-magyar Európai Uniós pályázaton nyert forrásból szerezték be. A 11 millió euró összköltségű projekt részeként viharkár felszámolási kiképző központ épül Nyíregyházán. A részletekről Rutkai Dér Vivien tűzoltó főhadnagyot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét hallják.
Időben is hatékonyan reagálni a határmenti területen bekövetkezett veszélyhelyzetek esetén. Ez a nagyon beszédes címe az interreges rohus pályázatunknak, amelynek az elsődleges célja, hogy a projekt területén élő lakosság biztonságérzetét növeljük, illetve a katasztrófa kockázatos helyzeteket felszámoljuk, megerősítsük a biztonságérzetét a lakosoknak. Ez a projekt egyik partnere a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.
A projekt teljes összege 11 millió euró. Ezen belül Magyarország részesedése 3,2 millió euró, jelenlegi árfolyamon több mint 1 milliárd 200 ezer forint. Most dr. Nóta József tűzoltó alezredest, projektmenedzsert, a Fehérgyarmati Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetőjét hallják.
Ebből az összegből magyar oldalon két többfunkciós kiképzőközpont készül el, Nyíregyházán, illetve Mátészalkán. Az egyikben a főleg a zárvizek, vizek kártételei ellen, a másikban a viharkáros beavatkozások során gyakorolnák a kollégák a beavatkozásnak a lehetőségeit, illetve eszközbeszerzésre kerül sor, több jármű beszerzésére, és az eszközpark ezeken a speciális utánfutókon megint egy innováció, egy különleges dolog, hiszen a vihar és vízkárok felszámolása során az eszközöknek a használata az lehetővé teszi azt, hogy többszörözzük azt az erőt, ami rendelkezésre áll a kárfelszámoláshoz. Tehát ezekkel az eszközökkel lehetséges az, hogy több helyszínen dolgozzunk, akár szabadnapos, akár önkéntes kollégáknak a bevonásával, több helyszínen is folytatódjon a kárfelszámolás.
A magyar forint 8 évtizedes történetét mutatták be az időseknek a Szépkorúak Akadémiája tavaszi évadának második rendezvényén Nyíregyházán. A Váci Mihály Kulturális Központban szervezett előadás sorozat már évek óta nagy népszerűségnek örvend a szépkorúak körében, akiknek rendszeresen kínálnak különféle programokat az Agórában. Dr. Holmár Zoltán történészt hallják.
Nyilván ugye ezt a Magyar Nemzeti Bank dönti el elsősorban, hiszen ez az egyetlen olyan pénzintézet, amely bank egy kibocsátási jogi címmel van felruházva. Van egy olyan tulajdonképpen kultúr személyekből, művészekből álló csoport is, amely meghatároz az, hogy ki milyen történelmi személyt fog ábrázolni a bankjegyeken. Általában az adott korszak határozza meg. Ha a korai bankjegyeket megnézzük, 1947-48-ban akkor a forradalmi szereplők láthatóak, hiszen centenáriumát ünnepelték az 1848-as eseményeknek, így Petőfi Kossuth képe értelemszerűen felkerült a címletekre, vagy Dózsa György, mint ugye a nagy parasztháborúnak a vezetője. De ha a későbbi éveket nézzük, amikor 1969-70-ben, hogy amikor megjelenik az 500 forintos, akkor Ady Endrének a halálának épp az 50. évfordulója volt, vagy amikor a Bartók ezres megjelent 1983-ban, akkor két évvel korábban született döntés arról, hogy a 100 éve született Bartók Bélának a tiszteletére az ő képét helyezik fel az ezresre.
Mészáros Szilárd, az Agora vezetője szerint már az évad első alkalma is jól sikerült. A rendezvény ismét beváltotta az évek óta hozzáfűzött reményeket.
Az első adás is nagyon jól sikerült, nagyon sokan voltak, közel 100 résztvevő volt, és nagyon jó fogadtatásban részesült ez a téma, ami azt hiszem nem véletlen, hiszen most az országban is nagyon sok rendezvény szól Rákócziról, hozzá köthető eseményekről. És hát természetesen annak is örülünk, hogy most a második alkalommal is nagyon szép számmal tiszteltek meg a kedves szép kurak bennünket.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Eger érkezett Tronkáti Szent Mária misszionárius erekéje. Különleges lelki eseményekre várják a híveket a Segítő Szűz Mária lányai intézményének tagjai. A 2025. október 19-én szenti avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Az ereke érkezése nem csupán a szalézi család eseménye, hanem mély lelki találkozás bármely ember számára. A hívek imádságban, csendben vagy a közös szentmiséken kapcsolódhatnak ahhoz a lelkülethez, amely Tronkáti Mária nővér életét jellemezte. Az irgalmassághoz, a betegek szolgálatához, a fiatalok és a béke iránt érzett hűséges szeretetéhez. Április 26-án, tegnap este 6:30 érkezett az ereke az Egri Bazilikába, ahol szentmisét tartottak. Ma reggel aztán 7 órakor a Szent Anna templomba várták szentmisére a híveket, míg este 6 órakor közös vesperás lesz a nővérekkel az erekje mellett. Április 28-án kedden, tehát holnap 17 óra 30 perckor a Servita templomba várják a híveket szentmisére. Április 29-én az erekje Maklárra érkezik, reggel 7 óra 45 perckor a Maklári Szent Háromság templomban reggeli áhítat lesz az erekje mellett. Április 29-én szerdán 20 órától a Segítő Szűz Mária lányai egyetemi kollégiumban lesz szentmise. Még április 30-án reggel 7 órakor szintén szentmise lesz a kollégiumban. Azon a napon az erekje szabadon lesz látogatható a kápolnában, a Malom utca 11 szám alatt. 18 órakor vesperás és szentségimádás lesz este 7-ig. Május 2-án az erekje a Domboszkó nővérek kápolnájában szabadon lesz látogatható, szeretettel várják az érdeklődőket a Domboszkó nővérek Magyarországon szolgáló szerzetesei ezekre az alkalmakra. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenti Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdetett dr. Ternyák Csaba egriesek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban, általános iskola felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen 2 tanuló nevezését várjuk. A Szent Lant versmondó versennyel a célunk, hogy felelevenítsük a három egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenti Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja május 15-e péntek délelőtt 10 óra lesz, helyszíne pedig az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont. A nevezési határidő április 30-a, tehát most csütörtök. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várjuk. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosítunk a három költő 10-10 versével, amelyek közül választani tudnak a felkészítő tanárok és a diákok. A műveket dr. Lisztóczky László tanár úr válogatta. További információ kérhető e-mailben a program@szentistvanradio.hu címen. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége nagyjából 50.000 forint fejenként, és a falusi vendéglátás naponta 40 euró, 4 nap 3 éjszak, amiről szó van, összesen tehát 120 euróról. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címen lehet. A menetrend: első nap korai, hajnali 4 órai indulás Kápolnáról, az út végén a szállás elfoglalása a Gyergyószárhegyen és vacsora, a második nap részvétel a csíksomjói búcsún, A harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután kirándulás, Ditró és Borsec meglátogatása. A negyedik nap pedig indulás Gyergyószárhegyről, megálló Korondon, aztán Farkaslakán vásárlási lehetőséggel, majd hazaérkezés Kápolnára. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció ma, hétfőn elkezdődött, akik így jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület, a LAK, Lajosvárosi Szabad Egyeteme április 28-án kedden 18 órai kezdettel előadást szervez a Plébánia Találkozások Házában, Egerben az Aradi utca 1 szám alatt. A meghívott előadó dr. Németh Imre biológus lesz, előadásának címe Evolúció, avagy megválaszolatlan kérdések. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezik az Egri Bazilikába, amely április 28-a 2-től augusztus 30-áig lesz megtekinthető. A tárlathoz programok is kötődnek. Ma, hétfőn 18 órakor Zsélvölgyi Holló Eszter Billings oktató előadása lesz hallható a Szent Orsolya Bence és Iskola Központ kollégiumában a Pacsirta utca 18 szám alatt. Kedden, tehát április 28-án 18 óra 30 perckor Szent Janka ünnepi szentmise lesz a Viennai Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség Szent Jankai magkörének tanúságtételével és kiállítás megnyitó a szentmise után a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában. Május 7-én 18 óra 30 perckor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bence és Iskola Központ kollégiuma lesz. A kiállítás tehát április 28-a és augusztus 30-a között látogatható. Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyve pedig megvásárolható a programok alatt a Bazilika Látogatóközpontban a kiállítás idején. Gyógyító imaest lesz Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentjének ünnepnapja alkalmából Füzéradvány katolikus templomában május 4-én hétfőn. 15 óra 30 perctől rózsafüzér gyontatás, 16 órakor dicsőítés, 16 óra 45 perctől szentségimádás, 18 órától pedig szentmisét mutat be a betegekért Szabó József Miskolc Diógy Győri plébános, illetve egyéni áldás Szent Peregrin erekéjével. A betegek kenetének szentsége kiszolgáltatása kerül, amely kegyelmi állapotban vehető fel Szent Jónás és Szent Áldozás elvégzése után, írja a szervező hegyközi karizmatikus megújulás, akik egyúttal kérik, készüljünk együtt ima kilenceddel és bőjtel. Csend ima közösség lelki gyakorlatot vezet Kónya Ákos református lelkipásztor, ahol lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak. Ennek helyszíne Sajó Pál falán a Szentlélek lelki gyakorlatos ház lesz. Az időpontja május 8-a péntek estétől 10-e vasárnap délig. Jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen lehet. Májusi búcsú lesz Péliföld Szentkereszten, május 9-én és 10-én. 9-én szombaton a Szalézi család napja következik. 10 óra 30 perckor szentmise a Lurdi barlangnál bemutatja P. Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök, délután aztán tarka programok minden korosztály számára. Május 10-én vasárnap 11 órakor ünnepi szentmise a Lurdi barlangnál, az ünnepi szónok Ternyák Csaba Egri érsek lesz. 15 órakor pedig litánia következik a kegytemplomban, mindenkit szeretettel várnak a Péliföld szentkereszti szalésziak. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi Nagymaros ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a Nagymarosi Plébánia kertben és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Május 16-a lesz tehát a nap, szombat. A kapuk 8 óra 30 perckor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor kezdődik. A helyszín Nagymaros, Plébánia kert és környéke. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Május 26-a és 30-a között Margarita nővér és Huber atya gyógyító lelki gyakorlatot tart Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részétel regisztrációhoz kötött a Kazincbarcikai Római Katolikus Szalézi Plébánia honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyó testvért. Verses zenés barangolás lesz Erdélyben Bőte Csaba Ferences szerzetessel. További információ és jelentkezés dr. Hortai Ritánál a 30-24-95-637-es számon, vagy e-mailben a versalap22@gmail.com címen. Június 24-én szerdán indul majd az zarándokút Miskolcról reggel 7 órakor. Onnan irány Nagyvárad, a szecessziós város, Ady Endre városa, a Szent László plébánia templom és a vár megtekintése, Kolozsváron a Szent Mihály templom, a Mátyás Szabolcs csoport, Mátyás király szülőháza és a Házsongárdi temető, az első napszállás Torockón, ahol kétszer kell fel a nap, június 25-én csütörtökön Kolozsvár, Szamosújvár, Dés, Marosvécs, az erdélyi reneszánsz építészet jellegzetes példája a marosvécsi kemény kastély, Erdély Helikon, Maroshévíz, a második nap szállás Borszéken, termálvízben fürdőzéssel, június 26-án pénteken Borszék, séta a borvízforrásokhoz, Gyergyószárhegy, Esztena, Lovasszekérrel, az Esztenástető, étkezés a szabadban, a harmadik nap szállás Csíksomjón, nyerekbe a hármas halomoltárhoz, aztán június 27-én szombaton Csíksomjó, Csíkszereda, Perkő, gyalogos kirándulás, szalonnasítés csapatestvér gyermekeivel, Kézdivásárhely, Szent Annató, Tusnádfürdő, a negyedik nap szállás Csíksomjón, és aztán június 28-án vasárnap indulás hazafelé reggel 6 órakor, Csíksomjó, Keresd, a kastély megtekintése, búcsú csapatestvértől, majd hazaérkezés Miskolcra. Az e-mail cím tehát a zarándoklathoz versalap22@gmail.com.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Drimba Miranda, Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt. Alleluja.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Régió sportja.
Reggelivel várják a két keréken érkezőket holnap a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A labdarúgó Fizliga 31. fordulójának nyitó mérkőzésén gól nélküli döntetlent játszotta a Kazincz Balszika és az MTK együttese. A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, amikor beharangozta a nemzetközi Bornabisza Gergely ökölvívó emlékversenyt. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Reggelivel várják holnap a két keréken érkezőket a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. Újra megrendezik ugyanis a bringás reggelit. A mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar, valamint a gazdaságtudományi kar idén immár harmadik alkalommal tart bringás reggelit, közös kezdeményezésük célja pedig felhívni a figyelmet arra, hogy a fenntartható közlekedés nem csak bolygónknak, hanem az egészségünknek is jót tesz. Aki kerékpárral érkezik, finom és tápláló finomságokkal indíthatja a napot. Friss péksütemények, ásványvíz és jó hangulat gondoskodik a lendületes napkezdésről. A labdarúgó Fizliga 31. fordulójának nyitó mérkőzésén gól nélküli döntetlent játszott egymással a Kazincz Balszika SC és az MTK a DVTK stadionban. Különösebb tét nélkül lépett pályára mindkét csapat, mivel a sereghajtó Kazincz Balszika az idény végén búcsúzik az élvonaltól, míg az MTK már bebiztosította helyét az NB1 következő idényének mezőnyében. Kuttor Attilát, a barcikaiak vezetőedzőjét hallják.
A játék úgy alakult, hogy nem voltak olyan nagy helyzetek. Azért volt egy kettő, amiből azért lehetett volna. De azt gondolom, hogy azt tudtuk hozni, amit ígértünk, hogy utolsó leletünkig küzdünk, és megpróbáljuk a legjobb tudásunk szerint lehozni a mérkőzést. Most ez volt a legjobb tudás, mai nap erre volt elég. Fejlődtünk mi is, a játékosok is fejlődtek. Komoly követelményt támasztott az első osztály, azért sok embernek újdonság volt, és még újdonság most is, és ugye vannak ilyenkor még azért hullámzó dolgok, ugye van egy mondás, hogy az első mindig jó, tehát az általában jól szokott sikerülni, utána árazódnak be az emberek, úgyhogy azt gondolom, hogy sokan mindent megtettek, és ez látszott ma is. Tehát azért ilyen szituációban csapatot vezetni, azt gondolom, hogy egy közösséget építeni, és még ilyen szituációban is így együtt tartani, hogy ezeken a mérkőzésen is kihozzuk magunkból a legjobbat, azért ez nem csak én, hanem a kollégáim is, vagy a klub vezetése is, azért sokat beleteszünk attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk, meg hol vagyunk, de mindig a legjobb tudásunk szerint készülünk, és készítjük fel a csapatot.
Most pedig Juhász Bence, a Kazincz Balcikaiak kapusa értékeli a mérkőzést.
Eléggé idegörlő volt itt a vége, de úgy gondolom, hogy egyénileg sikerült hozzátenni ahhoz, hogy 0-0 maradjon a mérkőzés. Nagyjából elégedett vagyok a srácokkal is, próbáltak mindent a pályára kitenni, sajnos ez most egy 0-ra futott a 0-0-ra. Gratulálok az MTK-nak, és magunknak is. Én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésen úgy megyünk ki a pályára, már hiába dölt el matematikailag is a sorsunk. Az utolsó két meccsen se fogjuk engedni, hogy bárki kivégezzen minket. Próbálunk játszani, amint lehet a pályán. Nagyjából úgy gondolom, hogy sikerült is ezt megvalósítanunk. Hát itt a vége fele, mint említettem, kicsit idegörlő volt, ezért kicsit próbáltam a idővel szórakozni, de úgy gondolom, hogy jól teljesítettünk.
A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke a napokban, a 75. Nemzetközi Bornabisza Gergely ökölvívó emlékversennyel kapcsolatosan, amelyet május 26-a és 30-a között rendeznek Egerben. Most őt hallják.
A 75. Bornabisza emlékverseny a Magyar Ökölvívás és a Nemzetközi Ökölvívás számára is egy nagyon-nagyon fontos esemény, és nem csak azért, mert 75. alkalommal rendezünk, hanem az utánpótlás korosztálynak egy olyan bázis rendezvénye a felkészülés, illetőleg még általában így a tavasz közepén, május környékén szoktuk megrendezni, ahol nagyon-nagyon jól lehet lemérni, hogy hol tart az adott országnak a ezen korosztályának a versenyzői, hiszen jönnek majd nyár és ősz elejére időzítve a világversenyek, Európa bajnokság. ennek tükrében biztos vagyok benne, hogy idén is 20 országnál is több, a rendező ország mellett 20 országnál is több országgal és több mint 500 versenyzővel kell majd számolnunk. Ez egy 5 napos verseny lesz, 2 szorítóban, hatalmas nagy küzdelmekkel, érdemes kilátogatni. Szombaton lesznek a döntők, tehát kedtől folyamatosan, vagy szerdától folyamatosan érdemes lesz kilátogatni ide a sportcsarnokba. Nekünk nagyon fontos, és nem csak a 75 év miatt, hanem ahogy mondtam, a felkészülésnek az egyik legfontosabb mérőpontja. Itt tudják megmutatni a versenyzők, hogy milyen állapotban vannak, hogy milyen felkészültségnek örvendenek. A válogatott versenyzők ellen tudnak a klubjaink szorítóba lépni. Én már nagyon várom, én mindenkit nagy örömmel és nagy szeretettel hívok ide a sportcsarnokba, mert remek küzdelmek várhatók. A régió vezető, Dorko Péter itt egri, és az egri ökölvívók között, főleg a hölgyeknél van egy-két egészen kiváló ökölvívónk. Én azt hiszem, hogy Eger mindig is nem csak rendezőként, hanem az egri sportiskola vagy az egri ökölvegyesület, az mindig is szállította a jó bunyósokat. Nagy bajnok még nem jött ki, tehát vízilabdázóról tudunk sokról, meg egy jó pár olimpiai bajnokot adott már Eger városa. Az ökölvesben még egyelőre nagyon nagy bajnokról nem tudunk beszámolni, de ki tudja, lehet, hogy akár pont itt ezen az idei bornemis szám fog feltűnni egy egri kötődésű tehetség. Május 25-től május 30-áig fogjuk megrendezni, és a tavalyi esztendő adatairól tudok még csak beszámolni, most küldtük ki a kézikönyvet. Véleményem szerint 20-nál is több ország, és 500-nál is több résztvevő. Szerintem a 150-200 környékén lesz a magyar résztvevő, és tehát fele-fele arányban látom elképzelhetőnek, igen, körülbelül fele-fele arányban. Mi nálunk 3 vagy 4 utánpótlás korosztályt különböztetünk meg, az U15 az első versenyrendszerbe belépő, U17, U19, és van az U23-as, ami már majdhogy nem felnőtt. Én azt hiszem, hogy jól állunk, most nem is olyan rég ért véget a Diák Olimpia, ahol az U17-ig tartó korosztály, U15, U13-as korosztályban több mint 400 indulóval rendelkeztünk, csak magyar szinten 429, közel 500 nevezésből 429 sportoló indult. Utánpótlásban nem állunk rosszul, legalábbis létszámot illetőleg, szakmailag még ezért sokat kell fejlődnünk, tehát azt be kell látni, hogy a jelenlegi szakmai koncepciónak az eredménye, főleg az utánpótlás korosztályban az több év, mire ez beérik, de én biztos vagyok benne, hogy jó úton haladunk, és már itt a Bornemisza is, hogy mondtam, hogy remek mérőpont lesz, hogy hol is tart a magyar ökölvívás utánpótlás korosztálya.
Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, Bakancsot fel címmel, melyen minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjét hallják.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és azt, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintéssel, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista, mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszín alaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amely során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvényt. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nap az jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szeltapark Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább a óvodások, általános iskolások egy természet és könyv modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Az eső egy furcsa dallamot játszik, és ide bent az álmot őrzöm tovább. Csak te meg én, ez így jó, és más nem is számít. Az a vágyom legyen így, amíg tart a világ. Mert minden vihar után, bárhogy is volt, számíthatsz rám. Maradok ugyanolyan, mint amilyen rég. Te is érzed talán, ha változom. Idő egy kapzsi szívtelen tolvaj. Csak kinevet és meglop egy életen át. De feledem, amíg érzem a szívedet, nincs baj. Az a vágyam legyen így, amit napok után, bármi is bánt, számíthatsz rám. A szavak ugyanazok, mint amik rég, te is érzed talán. Változom, veled változom, velem múlik a nap, és veled is álmodom, ha változom, neked változom. Változom, de a lelkem súg, hogy kihez. is tartozom, ha változom, neked változom, utad bármit ígér, tudod, hol vagy otthon. Változom, veled változom, veled múlik a nap, és veled is álmodom, ha változom, neked változom, szívem bárhova húz, tudom, itt van otthon. Változom, ma is változom.
Itt a Szent István Rádió.